Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáld minket mennyei világának minden áldásával Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Amen. Az Isten igéjét hallgassuk meg, ahogy Isten keresi a mi szívünket. Az ő igéje írva található a 91. Zsoltárban, 91. Zsoltár minden versében.
Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Teremtő Istenünk, atyánk az Úr Jézus Krisztus által, betértünk hajlékodba ezen a vasárnap délelőttön, és hálát adunk. Hálát adunk azért, hogy e hely lehet a kapcsolódási pont, a lelki köldökzsinór közted és köztünk, amelyen keresztül áramlik az éltető energia és erő, mely nélkül lelkünk elsorvadna. Életidőnk rohanása közepette jó a te hajlékodba örökkévaló betérni. Itt megéljük azt a szent állandóságot, amelyet kijelentesz igéd által. Állandó vagy és szent, aki előtt a szeráfok szünet nélkül leborulnak és dicséretet mondanak. De oly módon is szent vagy, hogy minden emberhez, minden korhoz, minden élethelyzethez, minden emberi döntéshez van szavad. És úgy is szent vagy, Istenünk, hogy szentséged nem csak mozdíthatatlan, állandóságában való, nem csak titkos szférák tróntermébe zárt, hanem emberrel, velünk lévő szentség. Hiszen eljöttél közénk, és jelen vagy reménységünk szerint közöttünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által tökéletes utat készítettél nekünk a mennybe. Mi csak elvesszük, megilletődött kisgyermekekként ezt az ajándékot, de előtte gyermekké válásunk jeleként letesszük a te országodban az emberi gőgöt jelképező koronáinkat, és gyermekeidként köréd ülünk, hogy halljuk a tanítást, mely gyógyír lelkünknek. Add szent lelked által, hogy mindez megvalósuljon ma délelőtt. Add, hogy az emberi tényezők ne legyenek akadályai szent lelked áramlásának. Így nyisd meg az ígét szóló ajkat, a hallgató füleket, a rideg szíveket, hogy végül mindannyiunk ajka dicsőség mondásra nyíljon. És mondjuk szívünk mélyéből, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek ígéjét, mely alapján hirdetem közöttetek az ő üzenetét. Írva található mindez Máté evangéliumának 5. fejezetének 10. versében. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Eddig az írott ige, foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, a Jézusi boldog mondások utolsó darabjához értünk el a mai alkalommal. Így próbáltuk megérteni 8 vasárnapon keresztül, hogy mi módon kíván ebben a 2009-es esztendőben boldog új évet, ami megváltunk. Az ember idealizált, kissé érzelgős boldogság képét teljesen átrajzolják ezek a mondások. Így módon a krisztusi tanítás egyik velejét adják, elmondva azt, hogy Isten boldognak akarja látni az embert. Boldognak akar látni bennünket, és ez elérhető. Nem egy délibáb, nem egy olyan dolog, amelyet az ember kerget, nem egy elérhetetlen vágykép. Elérhető, az Úr Jézus által elérhető, a tanítás által, a boldog mondások tanítása által, és ami az egészben csodálatos, az az, hogy nem csak a mi magunk, hanem a mások, a másik ember boldogságát is eredményezi az, hogyha beleállunk ebbe az útba. Kiket is mond az Úr Jézus boldogoknak? A lelki szegényeket, a sírókat, a szelídeket, az éhezőket és szomjazókat, az irgalmasokat, a tiszta szívűeket, a békét teremtőket, és a mai alapigényben azokat, akiket az igazság miatt üldöznek. Nehéz általában szembesülni az igazsággal. Különösen így van ez, hogyha egy olyan igét hallunk, ami nem pontosan a mi gondolatainkat fedi le. Ha egy olyan igét hallunk, amelyek talán megdöbbentenek, vagy éppen megbotránkoztatnak. Nehéz szembesülni nem csak általában az igazsággal, hanem azzal az igazsággal, ami engem vádol, ami rávilágít életem visszásságaira, hiteltelenségére, azzal az igazsággal, ami életem megváltoztatására késztet. Az ember legtöbbször nem is figyel oda az ilyen szavakra. Egyik fülemen be, a másikon ki. Ha mégis szembesülnie kell elkerülhetetlenül az igazság szavaival, akkor azt próbálja elnyomni. Ezt tette Arany János Velszi Bárdok című balladájában Edvárd király is. Tudjuk jól, hogy hiába volt minden próbálkozása a gyilkosság, a hangok, az igazság hangjai később sem hagyták nyugodni. Hiába volt a több száz bárnak a leülése, hiába az igazmondó ajkak elnémítása, hiába a vérontás, mégis az igazság hangjai ott élnek tovább. Ő, ez a király, ez a balladai Edvárd király, az igazsággal, a vádló igazsággal szembesülő ember mintaképe, aki nem ismeri be saját hibáját, hanem irgalmatlan védekezésbe, sőt, ellentámadásba lendül, és üldözi az igazmondót. Az üldözés gyakran osztályrésze Isten embereinek, a keresztjéneknek. És legtöbbször éppen azért üldözik ezeket az embereket, mert igazat mondanak, és emellett ki is tartanak. Hűségesek maradnak, nem csak egyszer vagy kétszer kimondják, hanem következetesen. Számtalan ilyen ókori hithős van, ahogy az Úr Jézus mondja a 8. boldog mondás követő 12. versben, így üldözték a prófétákat is. Ezekről az igazságért szenvedőkről írja a zsidókhoz írt levél 11. fejezete összefoglalóan a következőket. Másokat viszont megkínoztak, mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki. Sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardérre hányták őket, juhok és kecsék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. Számtalan üldözés, számtalan nyomorúság képe rajzolódik ki a szemünk előtt a fent idézett szakasz alapján. Tehát itt az üldözés, amikor Jézus az üldözött prófétákra utal a 8. boldog mondást követő igeversekben, itt az üldözés nem csak egy lelki terror, nem csak egy pszichés elnyomás, hanem valóságos szenvedés is. Nem csak szócsatákban való háborúság, hanem valóságos testi fájdalom is. Persze feltehetnénk a kérdést, hogy minek beszélünk erről. Hiszen a mai világban, manapság nem tudunk ilyenekről. Talán csak olyan országokban valóság ez, ahol a kereszténység még hőskorát éli. Például Kínában, ahol a keresztény üldözés ma sem szűnt meg. Ugyan ma már könnyebben lehet Bibliát vásárolni, Isten tiszteleteket tartani, de a nem bejegyzett egyházak tagjait és a hittérítőket változatlanul megfigyelik és üldözik. A gyülekezeti tagokat, vezetőket legtöbbször átlátszó ürügyekkel évekre bezárják. Kínában hatályos törvények szerint a letartóztatáshoz, kényszermunkatáborba záráshoz nem kell sem vádemelés, sem bírósági ítélet. A rendőrség a saját hatáskörén belül 4 évig tartó átnevelő munkát is kiszabhat. Tehát üldözik valóságosan, még most is a keresztényeket. Persze, a mi közelmúltunk, a 20. század történelme is adhat ilyen példákat. Gondoljunk csak az 56-ban letartóztatott papokra, vagy a Duna-deltába hurcolt erdélyi magyar lelkészekre, hogy csak az ismertebb eseményekre utaljak. Számos szenvedésnek volt kitéve az akkori hitéhez hű keresztény ember. Azonban mindezek elmúltak. Az üldözések kora legalábbis fizikai szinten lezárult. Mégis aktuális a mai ige. Mert aki ma hűséges az igazsághoz, amely nem más, mint Jézus Krisztus, azt nagyon gyakran, ha nem is tetlegességgel, de valami módon kiveti a nem keresztény közösség. Pál apostol azt tanítja, hogy ez a keresztény élet velejárója, és ne csodálkozzunk, hogyha ez történik. Hiszen így tanítja az ifjú Timóteust. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Vannak, akik úgy értelmezik ezt a bibliai igehelyet, hogy ezek csupán az akkori korra jellemző gondolatok, keresztény üldözések korára. Azonban, hogyha figyelembe vesszük a fentebb elhangzott törvényszerűséget, mely szerint az igazságot kimondó, az igazságot képviselő embert a rossz lelkiismeretűek elnyomják, nem szeretik, szélsőséges esetben üldözik, akkor rájöhetünk arra, hogy a keresztény életében nem lehet megspórolni a nem hívő emberekkel való összeütközést. Arra tanít tehát az utolsó boldogmondás is, hogy semmiképpen sem kényelmes és külső nyugalmat biztosító dolog Krisztust követni. De mit is jelent ez a mindennapi életben? Nagyon egyszerű dolgot. Krisztusban, azaz az igazságban lenni mindig és minden szinten. Hinni benne a szívünkben, lelkünkben és értelmünkben. Hinni benne belül, és hinni kívül, amit tetteinkkel, magaviseletünkkel, cselekedeteinkkel. Egy filozófus úgy fogalmazta ezt meg, hogy transzparens életet kell élni, azaz átlátszó életet kell élni. Látszódjék a bennem lévő Krisztus. Aki az igazságban van, és akiben az igazság van, annak nincs oka titkolni semmit. Annak nincs oka, hogy kínosan magyarázzon. Nincs oka arra, hogy elfedjen, hogy meghunyászkodjon, hogy rossz lelkiismerettel éljen, hogy féljen. Az embernek nagyon sok energiáját emészti fel az, hogy különböző érzéseket, gondolatokat rejteget. Különösen sok energiát emészt fel, ha Krisztust rejtegetem. Rejtegetem az ismerőseim előtt, rejtegetem a barátaim előtt. Pedig aki már egyszer merte kimondani azt a gyakran fájdalmas, de való igazságot, aki már egyszer vállalta Krisztust mások előtt is, az tudja, hogy valóban igaz, amit az Úr tanít nekünk a 8. boldogmondásban. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Ellenmondásos ez a kijelentés, de mégis igaz. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Az üldözés boldogság. Boldogság, mert tudom, hogy kihez vagyok hűséges. Boldogság, mert tudom, hogy ki miatt szenvedem el az ütlegeket. Boldogság volt ez azoknak az őskeresztényeknek, akik emberfeletti módon énekelve haltak meg az arénákban. azt mondja Origenész, hogy a mártíromság az egyik legnagyobb tett, amelyet megvalósíthatunk ebben a világban. Hűségesnek maradni ahhoz, aki engem megváltott, aki az életét adta értem. Boldogság azért is ez a hűség és üldöztetés, mert tudom, hogy az igazságot nem lehet letiporni végleg. Lehet időlegesen letiporni, lehet elnyomni, de minden elnyomás után sokkal nagyobb, elementárisabb erővel fog érvényt szerezni, vagy most, vagy később. Erről a későbbi beteljesedésről ír szintén az apostol II. Timóteushoz írt levélben. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eltétetett az igazság koronája, és lehet, hogy az ember megaláztatást szenved az igazságért, lehet, hogy elnyomják, letiporják, de reményünk és bizonyos tudásunk van arról, hogy mindez kiengeszteltetést nyer a manapon. És mindemellett nem csak egy jövőben megvalósuló boldogságról beszél az Úr, hanem az igazságban való élés, az igazsághoz való hűség már önmagában is, már itt és most boldogságot jelent. De mi is az igazság és Jézus kapcsolata? Hogy ezt a kérdést már Pilátus is feltette az Úr Jézusnak a vallatásakor, mi az igazság? Kérdezte ezt attól, aki éppen ő érte is készülődött a keresztre. Jézus magáról mondja, hogy ő az igazság. Ezt érthetjük úgy, hogy ő az, aki teljesen igaz, de úgy is, hogy ő az, aki valóban szenvedett az igazságért. Amikor azt mondja, hogy boldogok, akiket üldöznek az igazságért, az ebben a mondásban magáról is beszél. Szenvedett az igazságért, amikor nem bírták az akkori hatalmasságok elviselni az ő hiteles életét és tanítását. De nem csak a saját igazságáért, nem csak a saját maga által képviselt, Istentől kapott igazságért szenvedett, hanem ezen mind túlmutat, minden emberért, minden ember igazságáért. Ugyanis az ő szenvedése nyomán tulajdonítatik nekünk az igazság. Úgy képviseljük el ezt az egészet, mint hogy egy nagy perben lennénk, és mi lennénk a vádlottak. Számtalan bűnünk van, és ezt a vád precízen be is bizonyítja. Persze mi motyogjuk magunkban, hogy nem vagyok bűnös, hogy igazam van, hogy vétkeim nincsenek, de senki nem hiszi el nekünk. Annyira nyilvánvalóak a mi bűneink. És ahogy így magunkba zuhanva vagyunk ezen a bírósági tárgyaláson, megjelenik valaki, és azt mondja, átvállalom a büntetést. Átvállalom a büntetést, mondja ezt nekünk, mondja a bírónak és a vádlónak. Ez a valaki az értünk szenvedő megváltó. Benne van igazságom, benne van megtérésem, benne van bűneimnek váltsága. Eddig sok ember eljut. Sok ember megérzi az Úr Jézusnak ezt a hatalmas tettét, hogy megváltja a mi bűneinket. Sok ember megtér. Nagyobb vagy kisebb erővel megszólítást nyer. Azonban a következő lépést már nem teszi meg. Az igazság tükrébe, ugyanis nem csak egyszer, hanem minden napon bele kell nézni. Ez a legnagyobb méltósága ember mi voltunknak. Nem ösztöneinknek, nem azoknak a belső vágyaknak kell engedelmeskednünk, amelyek hajtanak ide-oda, hanem az igazságnak. És ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha minden nap szembesülünk vele, és ő növeszt bennünket. Akkor valóság lesz az Isten országa bennünk, és növekedni fogunk lélekben. Vannak, akik nem tudják ezt megtenni. Megtérnek, de az igazság tükrében nem néznek bele minden napon. Ehelyett inkább előveszik az Ószövetséget, és minden abban szereplő, egyébként Krisztusban betöltött törvényt igyekszenek betartani. És egyszer csak arra ébred az ilyen ember, hogy nem lett más, mint egy keresztény farizeus, aki gondolkodás nélkül megítél mindenkit, aki másként hisz. Megítéli, mert azt gondolja, hogy a törvény betartása az út. Mindez miért történik? Azért, mert nem tudott minden nap belenézni az igazság tükrébe. A megszentelődés útját nem Krisztusban előre, hanem az Ószövetségben visszafelé járja. Pedig Pál apostol azt tanítja a lélek által a római levélben, hogy törvény vége és célja Krisztus mindenkinek az üdvösségére. Maradjunk meg tehát ő benne. Maradjunk meg minden napon, ahogy tanít bennünket a János evangéliumában, amikor azt mondja önmagáról, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Maradjatok meg én bennem. Csak akkor növekedhetünk. Csak akkor hozhatunk gyümölcsöket, hogyha megmaradunk az igazságban. Megmaradunk Krisztusban mindig. És ezek után feltetjük a kérdést, hogy mindezek után mi az üldözés? A legtöbbször az üldözés bizonyíték. Bizonyíték arra, hogy Krisztust követjük. Ritkán adatik meg az embernek az, hogy valaki vagy valami reális képet adjon önmagáról. Valaki elmondja őszintén, hogy te milyen vagy. Azért van ez, mert általában az emberek nem őszinték, másodszorban pedig mi magunk se tudjuk a másik embert valójában látni. Azonban az üldözés a keresztényeknek azt a reális képet adja, hogy ők valóban kitartanak az igazság mellett. Nem csak egy szívbéli elrejtett gondolat, nem csak egy speciális napokon gyakorolt liturgia, hanem mindennapos valóság, külső valóság, ami, ki kell mondani, irritálja azokat az embereket, akik nem Krisztusban bíznak. Így érthető meg, hogy miért írja Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Hiszen a kísértő is ott jelenik meg, ahol van mit lerombolni. Ott jelenik meg, ahol átadott életek vannak, ahol az igazságban élnek. Mindez egy belső öröm. Egy belső öröm, amikor az ember rájön arra, hogy lám, mégiscsak Krisztusért szenvedek. Hogy lám, mégis látszik az életemen, hogy hívő vagyok. Végül figyeljünk arra, hogy az utolsó boldogmondáshoz is ugyanaz az ígéret fűződik, mint az elsőhöz. És ezzel mint egy keretet adva e boldogmondás gyűjteménynek. És természetesen ez az ígéret össze is foglalja a folyamatosan megvalósuló és egykor teljessé váló célt, az ember legfontosabb célját. Így hangzik, mert övék a mennyeknek országa. Miért mondtam azt, hogy ez az egyik legfontosabb cél? Azért, mert akkor találunk haza, ha a mennyek országa, az örökkévaló létmód boldogsága egyre valóságosabb és egyre bizonyosabb a mi életünkben. Mit jelent ez? Az, hogy tudjuk mennyeiként szemlélni a világot, tudjuk meglátni a csodákat, tudunk felülemelkedni a problémákon, tudunk felülemelkedni azon a ballaszton, ami gyakran a saját énünk, saját önérzetünk. Az Úr Jézus rengeteg tanítást adott át a mennyeknek országáról. Azonban hadd szemléltessem a mennyek országának valóságát egy képpel. Hogyha kirándulunk, akkor gyakran csak azt a pár száz métert látjuk, ami előttünk van, vagy mögöttünk. Csak azt látjuk, ami a látómezőnkben van, amit a fák, körülöttünk lévő bokrok, dombok, hegyek nem takarnak el. Azonban, ha feljebb emelkednénk, akkor egyre több dolgot látnánk meg. Látnánk az utat, amelyen járunk. Ha még feljebb emelkednénk, látnánk a kiinduló pontot és a végcélt. Látnánk a legyőzött nehézségeket és azokat az akadályokat, amelyek még ránk várnak. Ha még feljebb emelkednénk, látnánk az utakat, más városokat, folyókat, az egész országot. És végül azt a bolygót, amelyen minden ember él, teljes gömb valójában látnánk. Ez a felülemelkedés, és ez a lelki látás a mennyek országa. Azt kérem és kívánom, hogy adja meg Isten nekünk, hogy lehessenek így módon szárnyaink, amelyek magasabbra visznek bennünket. Adja meg nekünk, hogy a boldogságtól szárnyaljunk. Tudva az, hogy ez sosem fennhéjázást, hanem még nagyobb alázatot szül bennünk. Alázatot az igazság, alázatot Krisztus előtt, akit mindig vállalunk. Még ha emiatt mások meg is vetnek, vagy gyűlölnek. Vállaljuk őt, hiszen ő is vállalta a keresztfát, és vállalja velünk a közösséget. Most, és akkor, amikor mindenki szembesülni fog elkerülhetetlenül az igazsággal. Most, és amikor eljön ítélni a szent angyalokkal. Ilyen reménnyel tekintsünk előre, hogy Isten velünk van és megőriz az úton. Amen. Urunk Istenünk, megköszönjük azt, hogy Te megszólítottál bennünket. Megköszönjük azt, hogy életet adtál nekünk, és nem csak életünk, hanem örök életünk lehet Krisztusban. Megtértünk hozzád, lelkünk megváltójához. Könyörögve kérünk azt, hogy tudjunk naponként belenézni abba a valóságba, abba az igazságba, amely a Golgotai keresztben mindig előttünk van. Hogy Te szenvedsz értünk, Te szenvedtél, és ezáltal elvetted a mi bűneinket, és igazságunk lehet. Úr Jézus Krisztus, milyen távol vagyunk mi attól, hogy ne csak magunkért, hanem másokért is vállaljunk üldöztetést, áldozatot, szenvedést. Könyörögve kérünk, emelj ki bennünket önző életünkből. Emelj ki és állíts olyan magaslatra, amely magaslatra csak is a Te utadon lehet eljutni. Amely magaslaton látjuk azt a célt, amely boldog reménysége minden embernek. Látjuk a megérkezést, és egyben valóság is. Minden lépésünkben az, hogy a Te gyermekeid vagyunk. Így adj a mi lelkünkben előre menetelt. Add, hogy tudjuk el szenvedni a hátratételt, tudjuk érted az üldözést is akár elszenvedni. Erősíts meg bennünket, Istenünk, add a Te lelkedet a mi életünkbe. Hadd lehessünk bizonyságok a mi családi körünkben. Hadd lehessen a mi életünk ragyogó, Te fényedet sugárzó. Így kérünk, áld meg mindazokat, akik először is nem mernek Téged vállalni. Adj bátorságot a szívünkbe, add, hogy megértsük, egyetlen életünk van, amelyben Téged vállalhatunk. És könyörögve kérünk, áld meg azokat, akik távol vannak tőled. Áld meg azokat, akik éppen egy súlyos nehézségben vannak benne, akik akadályokba ütköznek, és ezek miatt nem tudnak hozzád közelebb jutni. Könyörgünk a betegségben lévőkért, azokért, akik nincsenek itt közöttünk, mert visszatartja őket valami, pedig szeretnének itt lenni. Kérünk, áld meg a gyászolókat. Azokat, akik elvesztették szerettüket, és ez olyan fájdalom, olyan seb az ő szívükben, amelyet igazán még senki se tudott begyógyítani. De tudjuk, hogy Te vagy a gyógyításnak Istene. Te vagy az, aki a füstölgő mécsest nem oltod el, aki a megrepett nádszálat nem töröd össze. Így légy kegyelmesen, gyógyító erőddel, reményteli kegyelmeddel a gyászolókkal. És kérünk, áld meg gyülekezetünket. Ha tudjunk ne csak önmagunk körül forogni, hanem szolgálatot vállalni egyen-egyenként a saját életünkben is, úgy is, mint szent közösség. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat, Istenünk. Amen. Foglaljuk össze a lelkünk könyörgését az Úr imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.